Köszöntöm hallgatóinkat, Istenes László vagyok, önök az Inforádió autós hírmagazinját hallják, amelyben a mai alkalommal két témáról lesz szó. Műsorunk első részében az Amerikában bemutatott Mazda CX-7-estől beszélgetünk, amely nemrég még tanulmányként szerepelt különböző autókiállításokon, ma azonban már ugyanabban a formában széria autóként láthatjuk a Mazda kínálatában. A hírek után műsorunk második felében az új Alfa Spider-ről beszélgetünk, amelynek legújabb tagját éppen a legendás Spider 40. születésnapján mutatta be a gyár. Ezek lesznek tehát ma, azonnal kezdünk, előtte azonban néhány friss hír az autós világból. Elkészült a 2006. esztendő első félévének új autóeladási statisztikája, amely azt jelzi, hogy az első fél évben alig nőttek az autóeladások a tavalyi év első feléhez képest, viszont a sorrend sokat változott a jelentősebb eladásokat produkáló márkák közt. 2005 első félévéhez képest például az idén 2931-jel több új autót, összesen 97.609 darabot adtak el Magyarországon, ami mindössze 3,1%-os növekedést jelent. Az élen továbbra is a Suzuki áll, már a fölénye olvadni látszik. A második helyen tartja magát az Opel 3,7%-os növekedési ütemével, ami gyakorlatilag csak a piac bővülését követte. Az első meglepetés a harmadik helyen álló Ford 27,8%-os növekedéssel, amely meglepő népszerűsége révén megelőzte a Skodát. A fél év másik nagy nyertese a Volkswagen 25,4%-os növekedéssel, amely ugyan megtartotta ötödik helyét, de már csak egy hajszával választja el cseh testvérmárkájától. A hatodik a Toyota plusz 18,7%-kal, amely így maga mögé utasította a folyamatos visszaesést mutató Renault. A prémium gyártók közt az Audi vezet, a Mercedes, a BMW és a Volvo előtt. Ami az eladások kategóriák szerinti megosztását illeti, a hangsúly egyértelműen a nagyobb autók irányába tolt. A legkisebb kategóriából továbbra is elég kevesen vásárolnak. Az Európai Unió közlekedési miniszterei által elfogadott irányelv értelmében a jövőben egységes jogosítványok váltanák fel a tagországokban jelenleg érvényben lévő összesen mintegy 110 féle vezetői engedélyt. Bármennyire is sürgetőnek tartják azonban a szakemberek a különböző okmányok egységesítését, amely a rendőrök életét megkeseríti, a hamisítókét viszont megkönnyíti, a hosszadalmas bürokratikus eljárás miatt akár több évtizedig is eltarthat az uniós jogosítványok bevezetése. A tervek szerint hazánkban 2012-től lesznek igényelhetők az egyedi azonosítókkal ellátott plastikkártyák. A friss hírek után következő mai első témánk, illetve első vendégünk, akivel az Amerikában bemutatott Mazda CX-7-estől beszélgetünk, amely az idei Detroit Motor Show már bemutatkozott, sőt, mi több, már több autókiállításon is járt. Igaz, még csak tanulmányként, de éppen ezeken a kiállításokon begyűjtött vélemények és tapasztalatok alapján döntöttek úgy a Mazda vezetői, hogy megkezdik a típus sorozatgyártását. Az újdonság neve, hogy azt az imént mondtam, CX-7, amelyben a C betű a jármű kategóriájára utal, ugyanis ezeket a személyautó terepjáró keverékeket angol szász nyelvterületen crossover néven emlegetik. Az X betű pedig azt jelzi, hogy ezzel az új típussal a Mazda tovább folytatja az RX és az MX sorozatokkal megkezdett hagyományt. Vendégem itt a stúdióban Surányi Péter, az Autó 2 magazin újságírója. Péter, lehet azt tudni, hogy ki a formatervezője ennek a legújabb Mazdának, de ha a nevét nem is, legalább azt, hogy milyen nemzetiségű az illető?
Hát majd, hogy nem ordít a fizimiskájáról az autónak, ki tervezte. Koizumi Iwao, ezt elég nehezen mondtam ki. Japán formatervező, akinek a munkája volt egyébként a Mazda 6-os, és azért mondom, hogy ordít róla, hogy ki tervezte, mert én szerintem a hasonlóságok annyira szembeszökőek, hogy ember nincsen, aki összecserélni ezt bármi más márkával.
Hát márkával semmiképpen, de érdekes, hogy te a Mazda 6-ost mondod, mert nekem az RX-8-as juttatja eszembe az autónak az eleje. Nem lehet, hogy inkább azzal rokonítják majd az autót?
Nem, egyébként igazad van, mert egyetértek ezzel, de inkább eltolnám abban az irányban a kérdést, hogy a Mazda egy annyira sajátságos formát, formanyelvet alakított ki, hogy nem nehéz megkülönböztetni bármelyik márkától, és így aztán teljesen mindegy, hogy melyikhez hasonlítjuk, hiszen nagyon hasonlítanak egymásra.
Azt mondták a mazdások, hogy ez egy sportos terepjáró, ez az SUV. Ugye nem lett ez túl sportos ez az autó?
Hát igazából nem is terepjáró, hanem sportos szabadidő autó, mert megsértődnének, hogyha nagyon terepjároznánk. Nagyon sportos lett, és ez szánt szándékkal lett nagyon sportos, ugyanis pont erről van szó, amit mondasz, hogy az emberek összecserélik a sportos szabadidő autót a terepjáróval, és éppen ezért nagyon sok embernek nem szimpatikus. Na most ők pontosan arra törekedtek, hogy minél sportosabbra csinálják, és minél jobban határódjanak el a terepjárostól, és végül is én azt mondom, hogy nagyon szépen sikerült megoldaniuk, hasonló lágy elképzelés egyébként a Nissannak a Muránója, ha valamihez, akkor ahhoz hasonlítanám. Egyébként van egy csomó nagyon robusztus, nagyon drabális konkurense, talán a legszélsőségesebb éppen a Land Rover, úgyhogy itt egy teljesen más irányvonalat képviseltek. Na most, hogy ez milyen eszközöket használtak fel, ez is érdekes, hát van egy óriási filozófiai eszmefuttatás minden autó mögött, ezeket általában nem kell megenni. De itt mondjuk ténykérdés az, hogy 66 fokos szögben dől meg a szélvédő, ami egy sportautónak a becsületére válik, ettől egy egészen különleges sziluettet kap az autó, ha oldalról belenézel. Ennek nagy rész köszönhető az a 0,34-es CVV, azaz W alaktényező érték, ami nagyon-nagyon jónak számít még személyautóban is. És hogyha beszállsz az autóba, akkor meglátod, hogy az egész műszerfal kiképzése minden sokkal közelebb áll egy sportautóhoz, egy sportkocsihoz, de egy igazi sportkocsihoz, mint egy sportos szabadidőautóhoz. Példaképpen még azt tudom felhozni, hogy például a kormánya, az egy az egyben az MX-5-ösé, a Miatáé, arra tették fel például a cruise controlt, stb. Stb. De van még egy nagyon érdekes vonzata ennek a dolognak, hogy szándékosan a ülés, kormány és sebességváltó szent háromságát, ami annyiban fontos, hogy alapvetően határozza meg a vezetési helyzetet, szándékosan abszolút sportkocsisra vették. Tehát ha beülsz, akkor ezek a kezelő szervek az üléshez képest, tehát a kormány is a sátó úgy helyezkedik el, hogy úgy érzed magad, hogy egy sportkocsiban ülsz.
Hát ez azért érdekes, de hát én nem próbáltam az autót egy ilyen magas építésű autóban úgy ülni, mint egy sportautóban. Ebben nagyon sokan azt szeretik ebben a műfajban, hogy egy kicsit a forgalom fölött, olyan kicsit sámlisan ülnek az autóban, most megkapnak valami egészen más. Nem lehet, hogy amennyit nyernek a vámon, annyit veszítenek majd a réven ezzel az autóval?
Nem, mert az autó valójában magas, tehát ezt az ülésmódot, ezt egy magasabb autóban, ez egy különleges ízt is ad neki, egy magasabb autóban élvezheted. Ezen kívül azért eltérhetsz ezektől a nagyon sportos beállításoktól, mert az ülés az például elektromosan állítható, a kormány ha csak sugárirányban is, de állít. Tehát nagyon jól eltérhetsz tőle, magasan ülsz, jól kilátsz, minden ilyen előny megvan. Ugyanakkor nézed a műszerfalát, akkor ez a sportos műszerfal, most már azt mondanám, hogy a Mazda hagyományoknak megfelelően csupán kemény anyagokból építkezik, de valami olyan precizitással, hogy tényleg abszolút benne van a prémium osztályban, tehát ott résezés, anyagillesztés, stb. Kár is róla beszélni, azok nagyon-nagyon magas szinten állnak.
Műszakilag milyen finomságok vannak a CX-7-esben? Most már jöhet a motor, a váltó, hát amit tapasztaltál esetleg így menet közben már?
Hát alapvetően a felépítéséről azért annyit még tudni kell, hogy az orr része a hatosból származik, ezt senki nem tagadja, a felfüggesztéssel mindennel együtt, ez MacPherson felfüggesztés. A far része pedig a Mazda 5-ös, illetve a Mazda 3-asé, ez a bizonyos összetett, nagyon komoly, független felfüggesztés. Rendszer elől-hátul tárcsafék van. Na most azt kell tudni, hogy ezt az autót Európában csak most ősszel fogják bemutatni a párizsi autószalonon. Az Egyesült Államokban most mutatták be, mi is most néztük meg. Az Egyesült Államokban létezik egy pusztán kétkerekes, tehát első kerék meghajtású változata, Európában csak négykerekes változatban fog fellépni. Na, az egyéb műszaki részekről érdemes tudni azt, hogy a orja az az MPS-ből jön, tehát a nagy teljesítményű Mazda sorozatból egy 2,3 literes soros négyhengeres közvetlen befecskendezéses, két vezérműtengelyes, hengerenkénti négyszelepes, két kiegyensúlyozó tengelyes, Vasguton Tajer benne van, minden, ami drága, 110 báros nyomással, közvetlen befecskendezéssel dolgozik, turbóval és köztes hűtővel. Mindehhez csatlakozik egy AISIM váltó 6 fokozattal, tehát ez egy japán váltó, egy bolygóműves váltó, ami egyébként sorosan, szekvenciálisan kézzel is kapcsolható. A motorhoz még annyit hozzátennék, hogyha már ennyi jót elmondtam róla, hogy Egyszerűen eszelős az, hogy ebből a motorból, ugyanebből a motorból minden különösebb hókusz-pókusz, tehát speciális üzemanyag nélkül 1300 lóerőt vesznek ki, dragster versenyzésre használják a motort, úgyhogy én azt hiszem ez a 244 lóerő, amit ez a motor tud, ez egy könnyű galop, és mindehhez még tartozik egy 350 Nm-es nyomaték 2500-as fordulaton, ami szintén egy nagyon-nagyon jó érték.
Na hát végezetül azt tisztázok, hogy hova készül ez az autó, kinek készül. Említettél egy konkurenst, a Nissan Murano-t, ami nem tartozik az olcsó autók közé. Szóval Magyarország lehet ennek olyan piaca, hogy érdemes ezt az autót idehozni, szerinted?
Hát én azt hiszem, hogy persze, hogy érdemes. És tulajdonképpen akkora divat ez az autó, és végül is az Egyesült Államokból indult, azért is árulják ott először, de ez rohamosan átjött Európára, és ha megnézed, akkor egyre jobban minden márka ezzel foglalkozik. A BMW az X3-as, X5-ös, és még sűríteni akarja a tartomány, ami ugyanígy most azon van, hogy ne csak a Q7-es legyen, hanem még mellé föl fog sorakoztatni ugyanilyen SUV-ket, és sorolhatnám az összes márkát, a Mercedesnek is több fut már, tehát persze, hogy érdemes, és mondjuk Japánnak abból a szempontból azért óriási előnye van, hogy megbízhatóságban én azt mondom, hogy mindig jóval jobbak az európaiaknál, és általában alacsonyabb áron is tudják szállítani. Hát erre az autóra jellemző lehet egyébként, hogy pillanatnyilag csak eurós ára van, de azt mondják, hogy jövő év elején, amikor Európába belép, akkor 27 ezer és 35 ezer euróval kell majd számolni.
A hírek után műsorunk második felében az új Alfa Spider-ről beszélgetünk, amelynek legújabb tagját éppen a legendás Spider 40. születésnapján mutatta be a gyár, és amelynek vászonteteje 5 rétegből készül. Ezzel várom tehát Önöket a hírek után.